Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves minnyájatokat és dr. Gáspár Ferenc főorvos urat. Abba állapodtunk meg, hogy ez a képzés, ez a Szabad Egyetem előadás sorozat múlt alkalommal történt egy bevezetés, egy ráhangolás. Megindokoltuk, hogy miért, megindokoltuk, hogy mit, és nagyjából azt is, hogy kiknek szeretnénk, mi a célunk ez az előadás sorozattal. Ezt nyilván nem akarjuk megismételni, hanem egyszerűen csak házigazda jogán szeretnélek sok szeretettel és tisztelettel köszönteni benneteket, és nevetekben is helyetetek Gáspár főorvos urat. Isten hozott, kérjük, tartsd meg az előadásodat.
Köszönöm szépen. Tisztelt jelenlévők! Nem tartom hiába valónak, ha néhány alapvető fogalmat, amelyet ez az előadás sorozat gyakorta emleget, és amelyről úgy véljük, hogy tisztában vagyunk a jelentésével, kicsit közelebbről, pontosabban és ismételten is definiálunk. Ezek a fogalmak mai elmélkedésünk alappillérei. A hit, a művészet, a szakrális és a szép. Az értelmező szótár szerint a hit ismeret-elméleti értelemben kijelentések, elméletek olyan elfogadását jelenti, amelyek közvetlen és azonnali igazolása semmilyen módon, sem tapasztalatilag, sem logikailag nem lehetséges. Az elfogadás ezek szerint a racionális bizonyítás hiányában történik. Az előbbi meghatározás nyomán a közvéleményben, nem ritkán vallásos alapon szerveződő közösségekben is kialakult egy téves eszme a keresztény hit miben létéről. Miszerint elegendő csak elhinni például Isten létezését, Krisztus istenségét, a feltámadást vagy az örök életet. Továbbmenve észre kell vennünk, hogy ez az elhívás nem egyenlő azzal, hogy rendszeresen ismételgetjük az apostoli hitvallás mondatait. Számunkra a hiszek egy Istennek szóló hűség nyilatkozat. A bibliai hit fogalma az ember helyes lelki magatartása Isten iránt. Tudatos döntés Isten mellett, amelynek következményeként van jelen a kinyilatkoztatás tételeinek meggyőződés és elfogadása, és az abból fakadó életvezetés gyakorlata. Mindezek mellett Isten kegyelmi ajándéka. Amikor a továbbiakban a hit szót használom, vagy arról beszélek, ezt értem alatta. A következő fogalom a művészet. Korunk hivatalos meghatározása szerint a művészet alkotó célú emberi igyekezet. Célja minden esetben az önkifejezés, ezért a művészet nem más, mint önkifejező eszköz. Én a magam részéről úgy vélem, hogy akkor beszélhetek művészetről, amikor felsejlik bennem az a szavakkal ki nem fejezhető érzés, mely Istent is visszatérően láthatotta a Genezis könyve szerint, amidőn a teremtés lépéseit szemlélve ismételten kijelenti, és látta, hogy mindaz, amit alkotott, jó. A hit és képzőművészet kapcsolatrendszeréről beszélve, döntően a hitből fakadó, vagy azon nyugvó szakrális művészet fogalomkörének taglalása határozza meg a gondolkodásunk menetét. Célszerű tehát a szakrális szó jelentését tisztázni. A fogalmat jól érzékeltetve az árnyalt értelmezési különbség lehetőségét, amely a mi nyelvünknek valami egészen csodálatos sajátja, 8 összetevőre bonthatjuk. Szentséges, szentségi, szent, teremtő, isteni, természetfeletti eredetű, egyházi, vallási jellegű. Jogosan tehetjük fel azt a kérdést is, szabad-e küldetést ráhúzni egy művészi alkotásra, legyen az középkori vagy úgynevezett modern, azért, hogy az valamiféle üzenet jelen sorozatunk esetében a hit üzenetének hordozója legyen. A lényeg nem az-e, hogy elegendő, ha személyes megközelítést tartalmaz, és nem csupán ismételget valamit. Ebben a vonatkozásban a minősítés mestéje bizony keskeny, és olykor elmosódó, mert a gyakorlatban a befogadó szubjektum eltérő befogadói képessége, érzékenysége, tudása nehezen tud különbséget tenni a szent és a szenteskedő között. A képértelmezés hagyományos egyházi megközelítése A szakrális művészetet alárendeli a liturgikus használatnak és a teológiai tételek igazságtartalmának. Ebből következően tradícióhoz kötött. Egyaránt fontos a helyes tartalom kifejezése és a tartalom helyes bemutatása. Hát még itt sem szabad megállnunk. Lényeges, hogy különbséget tudjunk tenni a szakrális és az úgynevezett vallásos művészet között is. Az előbbi a liturgia szolgálatában áll, és nem lehet leválasztani a hittételtől, amely természetfeletti eredetű. Ezért az egyház joggal tartja fönn magának a döntés jogát, hogy elbírálja, mi szolgálja a liturgiát, azaz mi kerülhet be a templomba is, mi nem. A vallásos művészeti alkotások felett viszont nem mond ítéletet. Tiszteletben tartva az alkotás szabadságát, hiszen az valamiféle személyes, az Istennel kapcsolatos élményből fakad, ezért szubjektív és egyéni. Ezzel együtt őszintességét és szándékait megítélni nem egyszerű, bár szükséges lenne. Ennek illusztrálására mutatom be az úgynevezett 8-at festőcsoporthoz tartozó Berény Róbert két Golgota képét. Az alkotások 1912-ben készültek. Keletkezésük ideje egybeesik a csoportosulás hatalmas feltűnést vihart kaparó megjelenésével. Magyarországon addig az időpontig ilyen, egyeseknek forradalmian új, másoknak pusztán megbotránkoztató alkotások nem kerültek kiállító tér falára. Berény a csoport további 6 tagjával együtt az izraelita hitközséghez tartozott. Kijelenthető, hogy számára a Golgoták megalkotását nem a kereszténységhez kapcsoló történés, nem a megváltás keresztje, hanem festői problémák új típusú megoldásának kísérlete motiválta. Kifejezik ezek a művek a tragikumot? Igen. Érezhető rajtuk a végsőkig fokozott szenvedés? Igen. Művészi ez az ábrázolás? Igen. Szakrális ez az alkotás? Nem. Vallásos művek ezek? Nem. Ugyanakkor jogosnak tűnik az ellenvetés, nem csak ebben a konkrét esetben, hanem általánosságban is. Kit érdekelnek az ilyen típusú megközelítések, ha nekem ez tetszik? Én nem akarok a kép mögé nézni, nekem nem magyarázzanak bele semmit. Valóban, úgy vélem, nem életszerű ilyen típusú vizsgálódás elvárása mindenkitől, ennek ellenére mégsem haszontalan a kérdéskör felvetése, legalábbis ebben a környezetben, ebben a sorozatban. Tanúja voltam, amikor egy látogatóból a Badacsonyi Ágri Múzeumban felszakadt alkotás előtt állva az elragadtatás. Jaj, de szép! Szólnunk kell tehát a képformáról, jelen feladatunknak megfelelően a teológiai esztétika megközelítésében. Feltehetően nem tévedek nagyot, ha azt mondom, bármely tárlaton, bármely művet szemlélve, még a hívőnek mondott, vagy magát annak valló néző számára sem az a gondolat fog elsőként felmerülni, amelyet a keresztény tanítás hirdet, miszerint a szép nem a dolgok külső megjelenésében gyönyörködtet, hanem Isten teremtő, megváltó és megszentelő belső tettében, amely a dolgok felszínére is felragyog. Az elhangzott mondat alapja az, hogy a teológiai esztétika minden szépségnek a forrásául Istent nevezi meg. Isten a szép, mondja ki Aquinói Tamás. Vajon hányan gondolják végig, amikor azt mondják egy adott alkotásról, hogy az csodálatos, lenyűgöző, megindító, akkor az ős forrás visszatükröződését élik át. Ne legyünk álszentek, feltehetően kevesen vagyunk birtokában a felismerés adományának. Meg annak is, hogy ráérezzünk egy tájkép, virágcsendéret, vagy a szobasarkában ülő, önmagukban mélyedő öregek csendes szótlanságában több lehet az áhítat, mint az akármilyen virtuózitással megalkotott, ájtatos lelkek piacára termelt, megédes őrző angyalok számcsuhogásaiban. Számosan vannak oltárképek, amelyek olyanok, mint a karácsonyfák. Minden rájuk vonatgatva, nem ritkán mi magunk is, mert személyes múltunk, gyermekkorunk, a padban egykoron mellettünk ülő apánk, anyánk emléke köt hozzájuk. Ebben a vonatkozásban szerepük olyan, mint a katalizátoré. Istentiszteleti segédeszközök, olykor nagyobb hatásfokkal, mint a gótikus szárnyas oltárok. Ezért vallan a nagy bátorságra, nemes egyszerűséggel gicsesnek minősíteni azokat. Az egyház művészet és napjaink világi művészetének ellenséges viszonya a felvilágosodás korától áll fent, amikor is megindult a kettő eltérő alapokon nyugvó törzsfejlődése, ami egy máig megállíthatatlannak tűnő folyamat. Az egyházi művészet, amely ezer éven át alkotott szerepet játszott az európai kulturális térben, számos hangos művészetteoretikus ítélete szerint azóta folyamatosan szubkulturalizálódik. A haladónak, modernnek, progresszívnek mondott vonalon a fejlődés folyamata agresszíven vallás és egyházellenessé válik, sőt egyre gyakrabban nyílt blaszfémiába megy át. Talán még ennél is veszélyesebb, mert nehezebben felismerhető az ártalmatlannak tűnő új kultikus források behatolása. A teozófiának, a keleti hindu gondolati elemeknek egyre meghatározóbb szerep jut. Jó példája ennek egy másik festőóriás, Megnyánszki László teozófián, antropozófián nyugvó, abból táplálkozó művészete. Személyének áldozott közel 2 éves intenzív kutatás naplóiba zárt titkainak megismerése nyomán merem kijelenteni, hogy életműve a kinyilatkoztatás és a keresztény tanítás teljes elutasításán nyugszik. Művészet egy folyamatos, a külvilág számára láthatatlan belső küzdelem konkrét megjelenési formája, a láthatatlan láthatóvá tétele. Egy időtlen történet, amelynek eredetét az ősi keleten, továbbélését a gnosztikus eretnekség katárjaiban, újraéledését pedig ő benne fedezhetjük fel. Festőnk az ezoterikus tanok személyiségébe történő beépülésével átéli, hogy az alacsonyabb rendű anyag, amely benne testként van jelen, az ugyancsak saját alkotóelemét képező magasabb rendű szellemi principiummal viaskodik, amely ebben a küzdelemben sorozatosan elbukik. Ennek folyamán és ennek a folyamatos verességnek megélése feldolgozhatatlan gyötrelemmel és önváddal jár számára, ami a győzelem elsöprő erejű, már-már mániás akarásával megállíthatatlanul hajtja, űzi egyre és újabb tusák viharába. A kimondhatatlan mértékű, ténylegesen átélt szenvedés, a határtalanul áradó jóság egyúttal és egyaránt sajátja volt. A Magyar Nemzeti Galériában 2005-ben megtartott életmű kiállítás művészeti életünk szenzációja volt. Elragadtatásra tolunknak az emberek képei előtt. Igen nagy valószínűséggel állíthatom, hogy az imént elhangzottaknak nem voltak tudatában, vagy ha mégis, az a legsekélyebb mértékben sem befolyásolta volna, akár még az úgynevezett hívőket is. De ismételten rá kell döbbennünk, Istennél semmi nem lehetetlen. Megnyánszki akaratán kívül az Istentől kapott tehetsége révén Isten eszközévé vált, amikor a szépség és az emberi szenvedés legmélyebb bugyrainak megjelenítésével megérintette a lelkeket. Igen, a művész és művészet misztérium. Ezért magyarázkodás helyett én csak azt mondhatom, a többi néma csend. Tisztán jelenlévők. Van azonban más eltévejedés is, amely annak ellenére, hogy már az alma leszakításával elkezdődött, a képzőművészetben csak jóval később fogalmazódott meg teljes nyíltsággal. Dörömbölni a teremtés kapuján jelölte ki a teendőket az új művészet. A feladat tehát szétzúzni Isten alkotását, és újjáteremteni azt a művészet erejével. Ez a végletes metafizikai és művészeti lázadás áthatotta a modern művészek jelentős hányadát. Egyenesen következik ez a hírhet Nietzschei kijelentésből, Isten halott. Ha nincs Isten, minden megengedett. Egyes művészek és a profétáikkal váló művészettörténészek új teremtésnek, az általuk létrehozandó új világ megszületésének deklarálták a jelenséget. A modernitás hangzatos céljai között tudatos vállalás lett a szépség lebontása. Ennek során az arra vállalkozó művészek nagy hibát vétenek. Szolgai módon elfogadják, hogy az elméleti szakemberek, kritikusok, esztéták, átvegyék tőlük az alkotó folyamatok és a minősítés irányítását. A következmény, a művész Isten egykori alkotótársa az ő elvárásuk, parancsuk szerinti romboló segédmunkássá válik. Ám Isten ezekben az alkotásokban sem halott, csak nincs jelen. Következményeivel gyakorta szembesülünk. Nem szólok róluk, nem mutatok példákat, nem illenek bele ebbe a megszentelt térbe. Újabb fejezethez érkeztünk, amely korunkhoz és ezzel előadásunk címéhez talán a legszorosabban kapcsolható, az elvont, absztrakt, pontosabban nonfiguratív művészet megítélésének boncolgatásához. A kortárs művészet egyre fokozódó mértékben eltávolodik a reális ábrázolástól. Nem előzmény nélküli ez, csak korábban nem volt meg a jelenség neve. Nem szokott szó esni arról a tényről, hogy valamilyen szinten az absztrakt ábrázolásmód gyökerei az ószövetségi Isten ábrázolás tilalmába nyúlnak vissza. Egy elvont ábrázolásmódban alkotó festőművész, Kovács Gombos Gábor így vélekedik. A 20. század végére a képfogalma erősen megváltozott. Az a fajta képészség, ami az elmúlt évtizedekben általános volt, mára már megszűnt, hiszen képpel maximálisan ki van elégítve a legszélesebb tömeg is. Manapság az, hogy leképezzünk valamit, ami a hitélettel kapcsolatos, nem bír olyan erővel, mint régen, hiszen mozivászon, képernyőn vagy képzőművészeti albumokban ugyanazt a jelenetet ezerféle feldolgozásban láthatják és kaphatják az emberek. Tehát a művészetnek valami mást kell csinálnia. A most következő megállapítás mindvégig feltételes módban fogalmazódik, de ez nem zárja ki a megvalósulás lehetőségét. Az absztrakció, a belső látás, a földhöz ragadt világból kizökkent heti a nézőt, felszabadíthatja a közös kötöttségek, megszokott vizuális panelek sablonos értelmezése alól. Általa a nézőnek nem kell ugyanúgy elképzelnie valamit, mint ahogy esetleg egy realista ábrázolásnál a művész elé rakja azt a bizonyos jelenetet. Így önmaga felé fordulhat. Ez az önmagába való mélyedés, mivel a Szentlélek temploma is vagyunk, valamilyen módon Isten felé irányíthatja a tekintetet. Előadásom második felében konkrét példákat mutatok be. Úgy gondolom, hogy a művészet feladata elvezetni az azonosuló befogadás küszöbéig. De hogy átlépe azon a néző, az már ő rajta múlik. Rajtam meg azt teszem hozzá önkényesen, hogy segítek-e neki abban. Általános dolog, hogy amikor művek elemzésében bocsátkozunk, legtöbbször nem is arról beszélünk elsősorban, hogy mit akart kifejezni az alkotó, hanem arról, ami eszünkbe jut róla. Például, hogy a művel milyen hatást gyakorol ránk. Minél mélyebb, minél összetettebb gondolatokat ébreszt egy mű, annál inkább megsejtjük benne azt az egyedi, teremtő eszmét, amely életre hívta, és azt a tehetséget, amely formába tudta önteni. Nem kell messze menni ahhoz, hogy ennek meggyőzően szép példájára legyünk rá saját környezetünkben is. Köszönettel tartozunk a köztünk élő és köztünk lévő művésznőnek, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a maguk valóságában is bemutathassunk művei közül kettőt. Ez egyúttal alkalmat ad arra, hogy láthassuk, milyen minőségi különbség van a reprodukció és az eredeti művek hatása között. Az eredetiben látható alkotások közül az elsőt a művésznő, a másodikat én választottam ki a mai előadásunk illusztrálására. Az első két címe az Isteni rend. Következőkben szó szerint idézhetem, amit tőle a művel kapcsolatosan hallottam. A lehető legegyszerűbb formákat választottam, mondta, a szimmetriát, a harmóniát. A fehér és tört aranyszínekkel a tisztaságot próbáltam kifejezni. Ennek ellenére mégsem egy függőleges tengerre rendező tükörképet alkottam, hanem valamelyest finom, nem hivalkodó eltéréseket, tónuskülönbségeket. A kép, ha ránézünk, a rendet sugallja a keresztet idéző gyöngyökkel. Elfogadható a megállapítás, hogy a képzőművészet elsősorban nem az értelemre, hanem az érzelemre kíván hatni, és úgy kíván kulcsot adni a hitvilága kapuinak kitárására. A második alkotás, a hódolat a geometrikus absztrakciónak, akár az iménti megállapítás cáfolataként is felhozható, mert szintetizálja a kettőt. Lemondva a valóság tárgyasult képéről, expresszív színeivel az érzelmekre, szigorúan szerkesztett formáival az értelemre kíván hatni. Fel kell figyelnünk arra, hogy a főszínek közül hiányzik a kék, így az összhatás melegebb, ami segíti a vélt vagy valós ellentmondás feloldását. Csak a legalapvetőbb formaelemeket használja, derékszögek által meghatározott síkidobokat, amelyeket az erős gesztusokkal felhelyezett ívek, fénysugarak nem csak összekapcsolnak, hanem elszakíthatatlanná is tesznek. Van létjogosultsága a bemutatásuknak, mert emlékeztet rá, hogy a liturgia is csupa abstrakcióból áll. Tovább menve, a szentségek megjelenítése a legtisztább abstrakció. Ha ilyen irányban mozdul el a szakrális művészet, akkor az egyháznak ezeket a kezdeti, tiszta hagyományait éleszti fel. Ha nem ismernénk az előzményeket, ennyi talán elegendő is lenne, de van egy nagy bökkenő. A kontroll lehetősége a realista alkotásoknál egyszerűbb, könnyebb, mert a személyes viszonyulás kialakításához kapaszkodók, és tegyük hozzá, tapasztalatok sora nyújt segítséget. Mivel az alkotás a lélekben fogad, és ott az indítékot, a valós szándékot nagyon nehéz tetten érni, ezért a befogadók, különösen a templomokban inkább a figurális ábrázolásokkal azonosulnak könnyebben. A választás elsősorban ösztönös, mint sem észérvekkel alátámasztott. A témakör még az egyházon belül is eltérő véleményeket hozza a világra. Munkácsi egy olyan korban nyújt bibliai témához, amikor a vallásos szemlélet válsága visszavetette az egyházművészetet, nem ösztönözte a festőket biblikus témák feldolgozására. Ami e képeknek a vallásos tartalmakkal való kapcsolatát illeti, megállapíthatjuk, hogy ezek a képek arra az egyházi és laikus körökből származó tömegigényre reflektáltak, amely a drámaian előadott és pszichológiai történésként feldolgozott bibliai történetek iránt mutatkozott. Ezek a törekvések végső soron a színpad drámai hatásával próbálták a szekularizált világban a vallásos dogmák erejét pótolni. Valóban színpadszerű megjelenítésre a Krisztus trilógia tökéletes példa, annál is inkább, mert maga az alkotó írta elő aprólékosan és minden részletre kiterjedően, hogyan kell a hatás érdekében a művet a közönség elé állítani. Munkácsi a Krisztus témának sokáig ellenállt, de amikor rászánta magát, akkor nagy változás indult el szemléletében. Tájfestészete is nagyon izgalmas, ezek legjobb eredményeit át is menti a trilógiába. Korábbi művei azonban nem követeltek lelki azonosulást. A szenvedés történetben olyan gazdag tartalommal találkozott, amelyhez már kevés a technikai rutin. Munkácsi számos jelét adja annak, hogy úton van a hit felé. A monumentális művek elkészítése, a vásznak megmunkálása maga is valamiképpen egy testi-lelki zarándoklat volt számára. Saját testének is tapasztalatává tette a keresztet, amikkel felköttette rá magát, és onnan indult befelé, mégpedig az evangélium erejével. Ezen az úton találkozott az élő igével. Nem hagy nyugodni az én Krisztusom, írt a feleségének. Ez a saját lelkébe vezető zarándoklat csatlakozásra késztetheti a nézőt, hogy Munkácsival együtt találjunk rá életünk végső céljára. Hatása még a hitetlenek számára is eleven. Külön kis fejezetet kell szentelnünk az 1928-tól a 30-as évek második feléig Rómában állami ösztöndíjasokként tanuló festők csoportjának. Jelentőségük csak a mából visszatekintve értékelhető szélsőségektől mentesen. A kortárs bűvésztársadalomban a régi, nagy olasz művészet vazallusaiként tekintettek rájuk, ennek megfelelően illették őket a lekicsinlő rómaiak névvel. Archaizáló neoklasszicista kifejezés módjukat sokan korszerűtlennek, üres formalizmusnak ítélték. Ez az elmarasztaló vélemény aztán 1945-öt követően politikai ítéletté is változott, az alkotók is, műveik is, a klerikális, illetve nacionalista reakció elleni küzdelem céltábláival később áldozataivá váltak. A csoport tagjai, amelynek robotus hatású vezér alakja egyértelműen Abonovák Vilmos volt, a 30-as évek új eszményét és eszményeit kívánták a falakon megjeleníteni. Hogy a közönségnek szóló műveikben saját identitását élhessen meg a szemlélő. Kimondták, a művész mindenkor és elsősorban egyetemes nemzeti célokért él, és köteles ezt az egyetemességet, közösségi érzést kivetíteni magából. Ne feledjük, a kommunizmus és a Trianon utáni időben vagyunk. Azon töprengtek, miként fogalhatnák össze nagy kompozíciókban a magyar történelem fő pillanatait, nemzeti nagyjaink jelentős tetteit. Valós közösség után áhítoztak, s azt a magyarság tudatukban, a keresztény valláson és a történelmi hagyományon alapuló modern magyar társadalomban lelték meg. Ehhez kiváló alkalmat szolgáltatott az Árpádházi szentekre irányuló kultikus érdeklődés felélénkülése az 1930-as évek folyamán. Ennek különböző minőségben megalkotott példáival számos helyen találkozhatunk hazánk templomaiban. Az idő és vele a politikai ideológiai változások meghozták számukra a rehabilitációt, napjainkban ezek az alkotók immár az aukciók sztárjai. Jöjjünk haza és beszéljünk a kaposváriakról. Vaszary János. Pályája elején nagybátyjának és az őt mindenben támogató Vaszary Kolos herceg prímásnak befolyására egyházi megrendeléseket kapott, de érezhetően nem ez volt a számára alkalmas terep a festészetek kibontakoztatására. Az 1920-as évek elején kezdte el foglalkoztatni a kereszt tragédiája, számos vázlat tanúskodik arról a folyamatról, amelynek végén bő 10 évvel később megszületett a nagy mű, amely nem csak méreteiben nagy, 211x248 cm. Nem vált meg tőle, élete végig szem előtt tartotta, műtermében állt. A különös, nehezen értelmezhető, szokatlan térmegjelenítés, a történet szófukar színeiben visszafogott, csak a szenvedő üdvözítőre koncentráló ábrázolás festői teljesítményének egyik csúcspontja. A Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításának műtárgya. A maga valóságban kell látni, a reprodukció alkalmatlan, a belőle kiáradó lelkiség érzékeltetésére. És akkor hol van Ripronai? Ripronai festői munkásságában egyetlen vallásos, egyetlen szakrális tartalmuképpen nem találkozunk. Pontosabban ismeretes egy kis akvarellje, ami egy fali képhez készült volna, ha elkészült volna, az is két része van ott, a felső részén a születés, alsó részén a Golgota látható. Ezen túlmenően soha nem nyúlt vallásos témához. A pécsi Gebauer Ernő igazi templomfestő. 57 templom, köztük a kaposvári hősök temploma őrzik ez a nyomát. Az itt bemutatott utolsó vacsora kartonja Rómában készült. Szülővárosa az utóbbi években kezdi értékelni életművét. Muzsinszky Nagy Endre, illetve Endréről nehéz eldönteni, hogy művészete ige hirdetés vagy tanúságtétele. Feltétlenül mind a kettő. Én vagyok a Világ Világossága című új szövetségi sorozata 243 darabjával igazi, új keletű Biblia pauperum napjaink lelki szegényeinek. A ciklus hálából készült, felajánlásként a Jeruzsálemben elhatalmasodott betegségéből történő gyógyulásáért. Nem adott el közülük, bár végtelenül nagy szegénységben élt és halt meg Siófokon. A városra hagyta műveit, de az nem tartott rá igényt. Viszontagságos soruk végül is a Veszprémi Gizella királyné múzeumban történt befogadással jutott nyugvópontra. Üvei vannak Jeruzsálemben, a Szűz Mária elszentelődése templomban, 18 négyzetméteres mozaikot készített 1929-ben, a népek templomának apszisa is az ő munkája. Kaposváron az Egyid Árpád központ a 2014. április 7-én nyílt kiállításán láthattuk művészetének válogatott darabjait. Udvardi Erzsébet törékeny, tiszta lényét, ami Fésűs Ivánhoz tudnám hasonlítani. A festés szolgálat és olyan tevékenység volt számára, amikor a lélek szavak nélkül imádkozik. A Balaton legnagyobb festője, Egri József, és Udvardi Erzsébet képeinek egyaránt alkotó eleme a fény. Mégis nagy különbség van köztük. Udvardinál Istenből fakad a fény, Egrinél a fényből válik Isten. A művészet történetben Egri magasabban jelzett, mint Udvardi, a hit vonatkozásában már fordított a helyzet. Mindkettőjük művei lélekből fakadó gyümölcsök, de szabad-e, lehet-e összehasonlítani az almát a körtével? 8 templom oltárképével, oltárképében van jelen közöttünk. Prokop Péter nagy valószínűséggel a legtermékenyebb festőnk. Alkotásainak becsült száma 9 és 10 ezer között van. Összehasonlításul Réti István 122, Gulácsi Lajos 236, Ferenczi Károly 345, Riprónai 4000 körüli művét tartja számon a szakirodalom. A Budapesti Művészetbarátok Egyesületénél a legóvatosabb becsések szerint is 1000-1200 alkotása van. 2 festményt rendelt tőle II. János pápa, a Római Pápai Intézetben 50, a Római Zarándokházban mintegy 200 festménye látható. Fatimában 12 színes ablakképe, Toledóban 150 négyzetméternyi fal és 2 mozaik képe van. A kalocsai érseki képtár 3500 ajándékba kapott művét őrzi. Már felszentelt papként folytatott képzőművészeti tanulmányokat, amelyet egyházi felszólításra abba kellett hagynia. Engedelmeskedett, de az első adandó alkalommal Rómába távozott, ahol papként és művészként egyaránt teljes életet élhetett. Önálló volt. Mindig a maga útját járta. Nem vált sem az egyház, sem a világ számára behódoló festővé, ezzel együtt az öntörvényűség tévútra vívő arroganciáját is elkerülte. Ennek ellenére, vagy mindezekkel együtt, a magyar egyház sokáig óvatos fenntartásokkal kezelte. Papnak festő, festőnek pap vélekedett. Napjainkra megítélése már egyértelműen pozitív. Íróként is számottevő, 19 kötete van. 3 rokonvonásokat mutató festő alkotásai láthatók. Ha nem ismernénk működésük idejét, bajban lennénk a művek datálása során. Balra fent az egyházi megrendelésekkel bőven elhalmozott Caravaggio az etalon, tőle jobbra a Párizsban élt, már áraiban is sztárolt Csernus Tibor, aki Caravaggio iránti tisztelete alapján annak stílusában alkotott. Őt a közelmúltban egy ma is aktív magyar bankár fedezte fel, majd bevitte a hazai aukciós piacra. Néhány képe címében biblikus témára utal, mint itt ez is, Saul megtérése. Ennek ellenére nem sorolható be az ebben a témakörben bemutatandó festők sorába. A harmadik, a csak nagyon kevesek előtt ismert Kislégi Nagy Ádám. Róla hamarosan, de most egy kis kitérő. Egyházművészeti körökben is hivatkozott, jól hangzó megállapítás, így hangzik, a kéz sohasem alkothat magasabb rendű dolgot, mint amit a jellem inspirál. Valóban? Caravaggio iszákos, adósságai soha nem törlesztő, agresszív gyilkos. Mint ember rettenetes, mint festő nagyszerű. Ám nem tagadhatja meg jellemét, Mária halála című képén Szűz Mária feje, az akkori Rómában legismertebb és leghasználtabb kurtizán arcképe. Ha több időnk lenne, eme tettének értelmezése a hit és a művészet összefüggésében bizony vitákra alkalmat kínálóan igen izgalmas lenne. De visszatérve, Kiségi Nagy Ádám festészetének alapvető eleme, hogy ragaszkodik a tradicionális ikonográfiai elemekhez és feleleveníti azokat. Festői eszközök tekintetében erősen kötődik Caravaggiohoz, jellemében fényévekkel szerette el. Jellemző eleme a realizmus, amelyre a valódiság, a tisztaság és az igazmondás érvényes. Figurái valóság hűként hatnak festményein. Olyan fény által válnak plasztikussá, amely egy másik, természet fölötti világ jelenlétét mutatja. A levétel a keresztről ábrázolásán a fény felülről árad, Krisztus halott testét ragyogja belsőként, amely átterjed az ott jelenlévő személyekre is, mint egy sugározva az isteni kegyelem állandó jelenlétét, még a halál legszomorúbb pillanataiban is. A pásztorok imádása Szombathelyen látható 4 nagyméretű egyéb alkotásával együtt. Mérete 370x4 méter a Szombathelyi Székesegyház megrendelésére, illetve az ottani püspök megrendelésére készült. A Római Gergely Egyetem tanrendjében önálló előadás foglalkozik kisrégi művészetével. Hányan tudunk erről Magyarországon? Az ország különböző helyein 2012 óta folyamatosan Jézus élete címmel vándorkiállítás kering. A program napjainkban is élő, Budapestről kiindulva, Debrecentől Szombathelyig, Szegedtől Pécsig, az ország 18 helyén, jelenleg Dunaújvárosban megfordult. Egy Svédországban élő magyar származású műgyűjtő megbízása alapján 3 művész, fejenként 21-21 művet alkotott, tetszőleges választásuk szerint Jézus életéből. A fellelhető médiaforrások egyértelműen a keresztény ikonográfiai hagyományok újraértelmezéseként üdvözlik a sorozatot. Ennek alapján tekintettel arra, hogy célként minden esetben hangsúlyosan a tanulói ifjúság figyelemfelkeltése szerepelt, kíváncsi voltam a katolikus egyház véleményére, ám azzal egyetlen esetben sem találkoztam. Ennek okát kutatva derült ki, hogy a háttérben kezdeményezőként, szponzorként a hetednapi evangelista adventista egyház található. A 3 társult alkotó közül egynek, a korábban a bizottság néven hírhetté vált alternatív zenekar alapítójának, F. Zámbó Istvánnak festői életpálya alakulása és kérdéseket vett fel számomra. Az általa alkotott művekkel kapcsolatos aggályaimnak alapjául szolgált egy korábbi interjújának ismerete, amely esetlegesen a festészetére is alkalmas lehet. Idézem. Ami minket megkülönböztetett a többi zenekartól, az főleg az volt, hogy nem tudtunk zenélni. Viszont a nem tudásunkból koncepciót gyártottunk. Például tudatosan olyan hangszerekhez nyújtunk, amelyekhez kicsit sem értettünk. Én csellóztam, bár nem tudok csellózni, Rugó Laca trombitált, hogy így próbáljuk ki a szabadságnak azt a gátlástalan fokát, amit egy kisgyermek szokott átélni 5 évesen. A gátlástalan szabadság volt az eszményünk. Majd folytatja, valójában semmit sem veszek komolyan. Szeretek bohóckodni. Lehet ennek része ez a sorozat is? A trió további tagjainak, Aknai Jánosnak és Tábori Csamának a megítélése már egy kicsikét más részemre. Amit itt látni tetszenek, Aknai Jánosnak egy tragédia volt a megváltás, illetve volt az, ami hívőjé tette, a kisgyermekének korai halála. Attól kezdve alkotott vallásos jellegű, sokszor már szakrális magasságba emelkedő képeket. A másik kép, a Tábori Csaba alkotása, az kimondottan a hetednapi adventisták új ég, új föld, az eljövendő új Jeruzsálem szellemiségét tükröző alkotása, számomra ez is egy őszinte alkotás. Kárpáti Tamás a következő festőnk, akinek a festményein az igazi kötőanyag a lélekből táplálkozó hit. Hit a szépségben, hit a morálban, hit a munkában, a festészetben, hit abban, hogy a művész a szép megragadásával mutathat meg valamit a teremtésben megjelenő teljességből, amelyhez a test esendősége, az emberi lét tüntelenül megismétlődő drámája épp úgy hozzátartozik, mint a krisztusi példázat, amely a megváltásról, az emberi lélek, az emberi élet értékek halhatatlanságáról beszél. Sajnos olyan különlegesek ezek a művek, hogy kivetítve abszolút nem lehet értelmezni őket, és látni azt a millió finomságot, ami ennek a képnek a sötétnek tűnő részén megjelenik, ezernyi szín gomolyogott, tényleg egészen sejtelmes, a magányos figura a meghatározó valami emberi alakot körülvevő derengésben áll, amely a festő számára a valóságon túli létezőt jelenti. Olyan jelenlét, amelyet inkább érezni lehet, mint látni. Hát itt meg sajnos különösen. A realizmus és az abstrakció határmesdjéjén állunk. Végezetül Fatai Lászlónak a Ráckevei Szent János templomban látható 1994-ben készült 640 négyzetméteres, ismétlem 640 négyzetméteres szekkóját mutatom be. Monumentális alkotás, különleges színvilágával, merész rövidülésben ábrázolt alakjaival, az új magyar templomi falfestészet kiemelkedő jelentőségű reprezentánsa. Általa és annak révén kultikus környezetbe kerülve, kultikus magasságba emelkedik a Ráckevei Dunatáj, amelynek partjainál keresztelő Szent János napjainkban is hirdethetné a bűnbánat aktualitását és szükségességét. Tisztelt jelenlévők, befejezni nem lehet, abba hagyni viszont szükséges. Úgyhogy megköszönöm meg tisztelő érdeklődésüket és a kitartó figyelmüket.
Nehéz helyzetben van a házigazda, hogyha ezután az előadás után szólásra merre nyitni a száját. Én valamit nagyon, két nagyon fontos dolgot megtanultam most Káspár főorvosútól. Egy. Nagyon tetszett, amit a F. Számbó István kép kapcsán mondott, hogy ugyan csellózni nem tudok, de játszok. A művészethez, tehát festeni nem tudok, de kiállítást megnyitni azért szoktam, és azt hiszem, hogy erről a szokásomról ezek után le fogok szokni. És ez a második örömteli bejelentendőm, hogy Molnár C. Pál kiállítást hívtunk meg, hívok meg jövőre, amelyiknek ezennel akkor szeretnélek téged fölkérni a megnyitására. Köszönöm, hogy elvállalod. Köszönjük kedves mindjártoknak a megjelenést. Én nagyon-nagyon élveztem és nagyon tetszett. Úgy tartam ába lendületességében, és hát egyszer lebilincselt. Azt mindig is tudtam, hogy te a modern képzőművészetekben nagyon otthon vagy. Ezen belül is a nagybányai iskolát preferálod, ezt is tudtam. De hogy ennyire széles és ennyire kiterjedt és belső, hátsó információkkal és belső tudással rendelkezik, ez egyszerűen odaszögezett tapaszhoz és lenyűgöző volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük.